Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Kultúrház 4 hetente jelentkező irodalmi adásában. A szerkesztő Sósnéveres Rózsa vagyok. Mai adásunkban a gyermekirodalomról és szakrális vonulatáról esik majd szó. Olyan területről beszélünk, amely szülők, nagyszülők, pedagógusok érdeklődésére is számot tarthat. Témaválasztásunk különös aktualitását adja, hogy a magyar gyermekirodalom a közelmúltban igen nagy megtiszteltetésben részesült. Az idei Stefanus díjat irodalmi kategóriában ugyanis a szeretett meseírónő Fésűs Éva kapta. Olyan művek alkotója, akinek írásai a gyermeki lélek és a szellem épülésére szolgálnak, akinek könyvei által a gyermekolvasó szeretetben elmélyülhet és hitben megerősödhet. Az írónő életútjával és munkásságával a Kultúrház júniusi adásában foglalkozunk majd. Úgy gondolom, hogy Fésűs Éva munkásságának elismerése a csodálatos műveket termő magyar gyermekirodalomnak is szól. Legyetek szentek, mint ahogy szent az, aki titeket meghívott. Az apostol szavai, melyek Istennek már az Ószövetségben elhangzott felszólítását visszhangozzák, az emberi élet legfontosabb feladatát összegzik. Szentté válni, azaz Istenhez tartozni, belé kapaszkodni, neki nem adni kevesebbet, mint önmagunkat, Krisztus példáján élni, sőt meghalni, azaz krisztusivá lenni. Az Isten szavának engedelmeskedő ember élete szüntelen tanulás a szentévállás útján, a lélek iskolájában. Vigasszunk, hogy az ígéret szerint ezen az úton az ember nincs egyedül, az életüket Isten jelenlétében élők, tehát a szentségben előttünk járók egész serege, égi és földi segítők állnak mellettünk. Az ember nem csak abban szorul a segítségükre, hogy egészen önmagává váljon, gazdag lehetőségeit, talentumait kibontakoztassa, hanem hogy túlhaladja önmagát a kegyelemben, azaz ne csak a maga hasznára, hanem mások javára is legyen. Az evangéliumok épp úgy, mint az apostoli levelek, beszámolnak arról, hogy a Krisztust követők első közösségének mekkora gondja volt az ember ilyen formálása, az egész életének alakítása. Az első keresztények házanként gyűltek össze, egyrészt az eukarisztia megünneplésére, másrészt a Krisztustól kapott tanítás elmélyítésére. A lélek ajándékainak megfelelően a közösségben voltak pásztorok és tanítók, s kiki a kapott adománynak megfelelően szolgált. A keresztény szülők gyermekeik legfőbb tanítói, nevelői voltak. A nevelés elsődleges műhelye és szintere a család lett. Ahogyan az Úr neveli népét, úgy kell a szülőknek is gyermekeiket oktatni, nevelni. A családban a szülő élete az első iskola, a képes könyv, amit a gyermek először olvas, Szent Ágoston szavaival. A gyermekek a szülőktől tanultak istenes életet, kapcsolatot, közösséget az élő Krisztussal, mesterséget, tisztességet. A szülői házban kellett elsajátítani a műveltség alapjait, az írást és az olvasást is, tehát az élet rendjébe való belenevelődés a családon és a közösségen keresztül történt. Így a gyermek a szüleitől és a vallásos közösségtől kapott, Goethe szavaival, gyökereket és szárnyakat. Századokon át a későbbi iskolára sem hárult más feladat, a megkezdett értékrend elmélyítését kellett csak folytatni, egymást erősítő kapcsolatban a szülői házzal. Az ilyen nevelésnek azonban leleményes módon mindig támaszokat, segítőtársakat is kellett keresnie, és az irodalom, az irodalmi nevelés ilyen segítőtárs volt mindenkor is a legmagasabb rendű célok eléréséhez. Az irodalmi nevelésben történjek az iskolában vagy a családban, a hit kapuit nyitogató műveket kell választanunk. Olyan alkotásokat, amelyek esztétikai igényességgel, a gyermekbefogadó sajátosságaihoz igazodva, örök érvénnyel ható üzeneteket hordoznak, azaz hitet ébresztve Istenhez vezetnek. Segítenek megközelíteni a misztériumot, a láthatatlan valóságot, azaz Isten világát még világosabbá, az evangéliumi üzenetet még hozzáférhetőbbé, érzékelhetőbbé teszik. Olyan műalkotásokat, melyekben esztétikai teljességgel szépség, jóság, igazság, szeretet összetartoznak, ahogy a gyermek érzelem világában az esztétikai és erkölcsi aspektusok is összefonódnak. Ezeknek az értékeknek vonzó és érzéki megtapasztaltatása révén segítenek ezek a művek a legfőbb jó és a szépség forrásához, segítenek teljes emberré formálásunkban, azaz szeretettel élni tanítanak. Egyúttal az örök értékek felismertetésével visszaadják az értékeknek az igazi rangját, a hierarchiában Istentől rendelt helyüket, mert csak így kaphat a gyermek biztos kapaszkodókat, az értékek viszonylagosságát és egyéntől függőségét hangsúlyozó világunkban. Az ilyen alkotásokat nevezhetjük szakrális spirituális műveknek. Persze nem attól lesz egy műalkotás szakrális, hogy kifejezetten vallásos témát választ. Pusztán a vallásos téma még nem garancia arra, hogy az alkotás szakrális legyen. Az irodalomban nincs elzárt terület, profán témákról, természet, barátság, haza, család, az élet egész teljességéről is lehet szólni úgy, hogy a mű hitre vezessen, hitet ébresszen, lelki-erkölcsi energiát sugározzon, azaz az örök értékek és Isten világa felé lendítsen. Ezek a szakrálisnak mondott művek sem mondhatnak le a gyermek iránti felelősségről, de úgy vezetnek hitre, hogy a kereszténységhez kapcsolható alapvető értékeket, szeretet, tisztelet, önfeláldozás, bűnbánat és megbocsátás indirekt módon az irodalom eszközeivel mélyebb jelentésrétegeken keresztül közvetítik, természetesen a gyermek befogadóhoz alkalmazkodva. Egyaránt van üzenetük a vallásos közegben nevelkedő és az evangélium szellemiségét csak hírből ismerő gyermek számára. Egy interjúban Lázár Ervin is arra utal, hogy a gyermeket olyan alkotásokkal kellene kiszolgálni, amelyek lelki táplálékot nyújtanak. A gyermekirodalom ilyen szerepét Benedek Elek vetette föl, és az 1921 és 44 között működő Magyar Ifjúsági Irodalmi Társaság tagjai is, többek között Prohászka Ottokár, Klebersberg Kunó, Tóth Tihma és Sík Sándor, Mécs László, a tiszta forrású magyar gyermekirodalom megszületését szorgalmazták. Értékközpontú revízióról szóltak, és a horáciuszi gyönyörködtetve tanítani elv eszményének józan érvényesítését sürgették. Mondván, a gyermekvilága nem Paprika Jancsi világ. A magyarság szellemi lelki reformját megvalósítani akaró Németh László is az irodalmat a nevelés, ahogy ő mondta, az emberi üdvösségügy legfontosabb szolgálójának tekintette. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy az irodalmi nevelésnek családban és iskolában a hazaszeretetre való nevelést is szolgálnia kell. A lelki honfoglalásra minden nemzedéknek újra és újra szüksége van. Pátria, páter, patrimonium, haza, atya, atyai örökség, mindezeket úgy kell szeretnünk, tisztelnünk és védenünk, ahogy szüleinket a negyedik parancsolat szerint írta Szent II. János Pál pápa. A magyar gyermekirodalom szép darabjai születtek e parancs lélekbeli megértéséből. Az egri csillagok, az aranykoporsó, a láthatatlan ember, a kőszívű ember fiai, a magyar mondák és legendák, a nemzeti önismeret és öntudat örök érvényű alakítói, ott a helyük a családi polcon és az iskolai irodalmi nevelésben, még akkor is, ha az érdektelenségre való hivatkozások már-már sok helyütt kiiktatják a tanítandó művek közül ezeket. Arany János mély vallásosságának és hazaszeretetének gyökereit is a gyerekkorból eredezteti. Önéletrajzában ezt írja. Az ének és a szentírás helyei lettek első tápjai gyönge lelkemnek, s a kis bogárhátú viskó szentegyház vala. Öreg szüleimnek, kik pátriárhai kegyességgel ékeskedtek, egyetlen fia lévén a háznál, velük együtt olvasgattam a szentírást, mi szomjazó lelkem első teje vala. Áldott legyen az a bölcső, mely magyarrá ringatott. A szakrális tartalmakat bármilyen műfaj képes hordozni, most a gyermekirodalmi műfajok közül a mesét emelem ki, amely 8-9 éves korig az egyik legfontosabb gyermekirodalmi műfaj. Eredetét tekintve is számos elképzelést ismerünk. Egy biztos, van a mesében valami ősi kinyilatkoztatás, valamilyen ősi rend. A kutatók egy része szerint a mesét az ember metafizika iránti igénye hozta létre, az a vágya, hogy létezzen egy olyan áhított világ, ahol az igazság, a jóság, a rend maradéktalanul megvalósulhat. Mi tudjuk, éppen a vágyunk a legnagyobb bizonyítéka, hogy ilyen tökéletesség van, az ember számára élhető volt, és létezni fog újra, az új ég és új föld megteremtése után is. A mesével, a mesében tehát csak kifejezzük, felszére hozzuk az ősi tudásunkat, a lélekbe írt bizonyosságot a láthatatlan valóságról. A mese azonban nem az idill és az illúzió világa, nem tagadja a rosszat és a gonoszt sem, de példázza, hogy a rossznak, mert a mesében megváltozására nincsen mód, pusztulnia kell, mert csak így állítható helyre a megbomlott világrend. Elengedhetetlen mesei állandókkal él, saját mesei fekete-fehér kétpólusos világképe, életkortól függetlenül dekódolható, noha természetesen más és más aspektus és üzenet lesz fontossá a művészi kommunikációban gyermek és felnőtt számára. A mese szimbólumok nyelvén képezi le a lelki folyamatokat, életstratégiákat sugal, élni segít, így terápiás célokra is használják. Ám a gyógyító mese megnevezés félreérthető. Nem a mese, hanem a szó, amely szakralitást hordoz, gyógyító, de a gyógyítás csodája az Istentől való. A modern kor tükreként a mese is továbbírható műfaj lett, a kiszámíthatóság és karakteres népmesei etika is bizony gyakran meginog. Teret nyert a mesékben a bizonytalanság, a parabolikusság és az ironizálás, még a jó tett helyébe jótvári morálja is sokszor csak a szavak szintjén működik. Ám a modern beségben is megmaradt az ember természetes elvárása és vágya, hogy a gonosz nem győzhet a jó felett. Jellemző, hogy 20. századi irodalmunkban kétféle mesetípus jelenik meg. Az irodalmi mese, mint Pilinszky János kétfedeles verses meséi, és a műmese, amelyet a hagyományos mesei attribútumok eltűnése, a tradicionális mesei morál átalakítása, és a népmesék indirekt tanulságának példázatos tartalmakkal való helyettesítése jellemez. Műfajtörténeti újítás Lázár Ervinné, aki az irodalmi műfajt szeretett műfajjá formálta. A tündérmese nála szeretett mesévé lesz. Legjobb írásaiban, mint a négyszögletű kerekerdőben vagy a hétfejű tündérben, a hagyományos mese kelléktárával átalakítja, felülírja a szemet szemért értékrendjét, a szerest fele barátodat Krisztusi parancsával, időtlen, magasabb moráljával. Nála a rossz, a gonosz, a szeretetet, jóságot, igazságot megtapasztalva is megváltozhat, mindent jóvá tehet. Sőt, a világ is megváltoztatható, a felelős és közösséget szolgáló szeretet erejével. Így lehet Lázár Ervin mesevilágában a hétfejű tündér hétfeje, a szeretet hét aspektusának szimbolikus megnyilvánulása. A krisztusi tanításra épülő szeretet morál diadalmaskodik Nemeshegyi Péter atya meseregényében, az Ermi furujájában is, mely egy kalandos történeten keresztül azt a küzdelmet mutatja be, mely voltaképp a lélek mélyén történik, a jó és rossz között. A szereplők visszafelé olvasandó neve is jelzi, hogy itt a mindent a feje tetejére állító gonosz elleni harcról van szó, amelyet mindannyian kénytelenek vagyunk megvívni. Ám a mese végkicsengése azt igazolja, hogy aki kardot ránt, kard által vész el. Ám a Jézusi szeretet, amely gyengének látszik, mindennél erősebb. A népmesék morálját itt is legyőzi a szeretet parancsa. Fésűs Éva meséiben sem az erős Jánosoké, a fondorlatos varázslóké az utolsó szó, hanem a gyengéké és védteleneké. A setesuta őzikék, a névtelen ezüsthegedősök, a hibájukból okuló szürkenyuszik boldogabbak, mint a hatalmasok, hiszen ők képviselik a jóságot, a barátságot, a nagylelkűséget, a szelídséget. Ahogy a meseírónő mondja, ők segítenek minket is, hogy visszataláljunk a Teremtőhöz, aki szeretetből indított el bennünket. Fésűs Éva meséi a műmesék és a népmesei hagyományok legjobb ötvözetei. Hősei szeretetreméltók, ügyesek, furfangosak, történetei meghatók és tanulságosak. A meseírás misszió és a gyermeki lélek megmentéséért. Azon, hogy most mit kap a gyermek, a jövő múlik, a jövő nemzedékének sorsa és életminősége. Óriási a felelősség, hogy milyen meséken nőnek fel. Vigyázzunk rájuk jobban, mert ha mindenütt az lesz a jelszó, hogy szemesnek áll a világ, vagy aki bírja, marja, akkor belőlük sohasem lesznek igazi, boldogságra alkalmas emberek. Minden a gyermekkorban kezdődik. A jó nem magától győzedelmeskedik, azért tenni kell. A boldogság nem röpül csak úgy a szívünkbe. Nem tétlenkedhetünk. A jóért való küzdelmünket nem adhatjuk fel, írja Fésűs Éva. Móra Ferenc könnyes, mosolygós, édeskeserű történetei, a valóságot és a hagyományos mesei fikciót vegyítő, alapvető erkölcsi tanulságok hordozói is. Voltak épp híradások a valós világból, ahová sokszor alattomos váratlansággal toppant be a rossz, betegség, nyomorúság, vagy éppen szegénység képében. És ahogy a mesében, úgy az életben is csak a tisztesség, az emberi jóság, a segítőkészség, a furfangos éz győzhet. Ennek az erőnek vált a magyar gyermekirodalomban halhatatlan szimbólumává Gergő apai öröksége, a Kisködmön, amely csak addig melegít, amíg becsületes a gazdája. Móra Ferenc történetei sorával nyújt vigaszt, mondván, szegények mindig lesznek, de nevük, ahogy Lázáré is, be van írva az életkönyvébe. A mese Móricz Zsigmond munkásságának is bőven termő ága. Céne Mihály szavaival életes realizmusuk éppen olyan aktuális és tanulságos, ahogy egész írásművészete. Az író bölcs, eleven humorú életszemléletét sugározó, megkapó ritmikájú, színes nyelvezetű verses állatmeséi példázzák azt a Móricz igazságot is, hogy a valódi gyermekirodalom nem külön a gyermekek számára írt irodalom, hanem minden írói életmű legjava. A gyermekhez nem leereszkedni kell, hanem a gyermeket felemelni kell, írta Móricz Zsigmond. A hagyományos mesei morált írja fölül Vas Albert is. A teremtett világ kiváló ismerőjének, a kényszerű emigrációban írt mese és mondagyűjteménye, szerelmetes számvetés és mindenkor lélekmentő, nemzetmentő olvasmány is. A szülőföld a tündérország káprázatos színeinek fölidézésével nem csak a honvágy fájdalmát oldja, nem csupán az Isten szépségét és jóságát tükröző természet szeretetére nevel, hanem a történelem felejtő generációk fiainak, lányainak kimondhatatlanul is az emlékezetébe vési az Éhes Gyulai, nem menekülhetsz parancsát. Így teljesíti az író, még meséiben is vállalt feladatát, hogy egy összekuszált világ emberiségének a lelki ismerete legyen. A felsorolásból nem hagyható ki Áprili Lajos, akinek a meséit átható mély humánum azt a tapasztalatot közvetíti, hogy jó az Isten, és jónak lenni jó. Gárdonyi Géza bibliai ihletésű, szinte parafrázisként ható meséjében is a jóság és a szeretet ezer arca ragyog föl. Meséi közeli rokonságban vannak a legenda mesékkel, melyek életbölcsességei a felnőtteknek is szólnak. És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a székely mesevilág milyen varázslatos, ihlető erővel hatja át Tamási Áron legszebb műveit, mindenek előtt a fenyő illatú Ábel a rengetegben címűt. Ábel a talpra esett székely favágó legény, Ludas Matyi kisebbségi sorsban élő rokona, a felnőtté válás próbatételes, jelképes útját járja be, mint a népmesék szegény legényei, hogy bolyongása végén rájöjjön, élete a szülőföldjéhez rendeltetett. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Így fogalmazza meg végleges érvénnyel felismerését a földi haza, a fölnevelő anyaföld iránti hűségparancsát. Fekete István meséiben is szinte szentferenci bölcsességgel tekint a világra, és benne egy szeretettel szolgáló családot lát, amelyben mindennek és mindenkinek kijelölt helye van. A lélek szemével tanítja meg látni a világot, nem is a természetről, hanem teremtésről beszél, amelynek lenyűgöző ábrázolásával igazolja a Tüskevár zárósorait. Az idő múlhat, a szépség és jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el. Lesznai András, Moha bácsi meséi, Szent Gálikat a verses meséi is, az esztétikumra és szeretetre hangolt gyermeki lélek táplálékai. Döbrentei Ildikó, égből pottyant meséi is az égi örök igazságokat példázzák. Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség. Sütő András meséinek kedves alakjai, Róka Marci, Lúdmilla, Tapsi Fületlen, a türelmes szeretetben élik világukat, a szüntelen veszélyek közepette is a derű, életadó erejéről tanúskodnak. Az alkotások sorában különleges helyet foglalnak el a vallásos gyermekművek. Ezek tanítói szándékkal, a hitelvek megvilágosításával, vallásos fogalomtárukkal, elsősorban a vallásos erkölcsi nevelést szolgálják. Bibliai evangéliumi történetek, gyermekeknek átírt változatai, képekkel gazdagon illusztrálva, példázatok, a szentek élettörténetei, legendaparafrázisok, vallásos gyermekversek, az egyházév alkalmaira írt szövegek tartoznak ide. Gondoljunk Harmad Károly, Seregély István, Blaskó Mária, Bruno Ferrero, Szent Gálikat, a Méhes Mária Viktória írásaira, vagy éppen az útmutató Janó Manó sorozatra. Ezek a kiváló művek nem a szép irodalom, hanem a lelkiségi irodalom szöveghalmazába tartoznak, egy kicsit más mértékkel is mérendők. Átmeneti műfajnak tekinthető a legendamese, mely a földön járó Krisztusnak és Szent Péternek általában humoros, ironikus történeteit mondja el. Az Angyalbárányok című kötet és a gyermeklegendárium a szakrális műfaj és a mese jegyeit ötvöző remek kiadvány. Külön csoportba sorolhatók a főként vallásos lapokban megjelenő, irodalmi, esztétikai szempontból is értékes, a gyermekbefogadó számára érthető, élvezetes stílusú, tudományos igényességű, ismeretterjesztő művek, amelyek, mint például Schmidt Egon történetei, a teremtett világ szépségeit vonultatják föl, ismertetik meg a gyermekolvasóval. A gyermekirodalom szövegkorpuszának darabjai azok a vallásos témájú szépirodalmi gyermekművek, melyek vallásos befogadókhoz szólnak, esztétikai érvénnyel keresztény-katolikus lelkiséget fejeznek ki, a vallásos tradíciót követő fogalomhasználatuk és képi világuk általában A nem keresztény és vallásos közegből érkező gyermek számára azonban nehézséget jelenthet. A legjobbak azonban a hagyományos vallásos irodalmi formákat és tradíciót új tartalommal, személyességgel, ékes szép nyelven töltik meg, így kielégíthetik a gyermeknek az irodalmi, szépre, jóra, igazra szomjazó vágyát. Néhány mű a legjobbak közül. Szent Gáli Kata, a piros ruhás baba, a régi ház kincse, Szecsődi Leó, Üveghegyen innen és túl, Harmad Károly, Peti Pásztor betlehemi élménye, Hélio Fária, a mi kisebb testmérünk, vagy Homoki Nagy Katalin, Zuzva Madár ijesztő című műve. Mikja Zsolt Ezüst Szimfonál című kötetének darabjai is feltételezik a vallásos kulturális hátteret. Művei számos módon evokálják a bibliai történeteket, szólásokat, illetve játszanak rá a gyermekirodalom ismert műfajaira, mondókákra, kiszámolókra és textusaira, mint például a Zengő ABC-re, Móra Ferenc Azonos című versére. A család az irodalommal való első találkozás színhelye, a kultúra a műveltség bölcsője, meghitt beszélgetések lehetősége. A gyermek az édesanyjától kapja az első irodalmi élményeket is, az első mondókákat, altatókat, melyek az anya közelségével megnyugtatják, majd a gyermekverseket, amelyek szabályos ritmusa a mozgásos feszültségét ritmussá oldja, szelidíti, és az első meséket. A családban találkozik a gyermek a könyvek könyvével, a szentírással, amelynek kitüntetett helye is van, nem egy könyv a sok között, a könyvespolcon. A gyermekbiblia, a gyermeklegendárium, a legendamesék, a mondák először leporellók, képeskönyvek, lapozgatók formájában már a 3 éves gyermek polcára is valók. A történetek felolvasása, fejből mondása, a közös képnézegetés, a bábozás, az eljátszás, a dramatizálás, később a beszélgetés, mind egy-egy módja a földolgozásnak. Örömteli együttlét a gyermekkel. Szomorú tény, hogy az óvodásos gyerekek 40%-ának soha nem, a kisiskolások 27%-ának mindössze havonta 2-3-szor olvasnak, és a kisiskolások 40-45%-a egyedül, kontroll nélkül is tévézhet. 16 éves korára a gyermek 15 ezer órát tölt a tévé előtt, ahol a mocskos világ szindróma erősítésével a nihilizmust és életundort is elültetik a lelkekbe, a tiltott gyümölcsök vonzó tálalásával pedig bőre csábítják. A családban az édesanyától kell a gyermeknek megtanulnia azt is, hogy az irodalom, a szó, tiszteletet, csendet, áhítatos odafigyelést érdemel. Szent Ferenc atyánk a szónak a belső megtapasztalásából egész teológiáját tárja föl. Semmi másunk nincs a magasságbeliből, csak a teste és a vére, nevei és igéi, amelyek által teremtett bennünket, és megmentett a halálból az életre. A szó is szakralitást hordoz, a mű iránti tiszteletünk pedig tiszteletadás a tehetséggel megajándékozott ember előtt, aki a megtestesült ige képmása.
Ünnep előtt volt kint a kertben, húsvéti bárány végetett. Most borult virágba az alma, a barackra már vetkezett. Én meg épp versbe igyekeztem fogni életet és halált. Mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci és elém beállt. és megszólalt. Apu verset írtam, de ezt nem tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. Na halljuk, hát figyelj ide, szólt Lóci. Azzal neki kezdett, s két sorban elmondta a verset. Az életet adja, adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem, kiről szól a verse, ennyi az egész. Hát az Istenről, az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá, kérdeztem én kíváncsian. Nem, hát ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj játsz tovább. Szinte ilyetten csókoltam meg Lóci hat éves homlokát. Ő elrohant, kint ragyogott a tavasz, a bárány bígetett. S én eltűnődve ezt a verset írtam a magam éveje.
Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. A Mária Rádió Kulturház színű műsorának irodalmi rovatát hallották, amelyet Sósné Veres Rózsa szerkesztett. Közreműködött a Misztrál együttes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldást kívánó szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!